Jó napot kívánok! Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Kun. Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ma Darvas Ferenc a vendégem.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Darvas Ferenc, úgy gondoltam, hogy egy körmondatban kell bemutatni, hogy zeneszerző, zongorista, de legegyszerűbben talán azt mondanám, hogy színházi ember.
Igen, azt hiszem, ebbe van valami, ezt már másoktól is hallottam.
Tehát végül is a fellelhetőségi helye az valahol színház környékén van legtöbbször, talán így én. De lehet, hogy azért gondolom ezt, mert ezen a ponton érintkezem én a munkásságoddal. Most megnézegettem az internetet, mert az internet egy csoda dolog, és nagyjából be tudtam lőni, hogy mi volt a legutóbbi programod, és mi a következő. És azt láttam, hogy a napokban Egerben, a Ködmön csárdában, a Vacsora Színház keretében Eszenyi Jenikő Gyönyörben nincs középút című műsorával szerepeltél. Jól gondolom, hogy így te van, évek pontosan óta járod Eszenyi Jenikővel az országot ezzel a műsorral.
Igen, most már, ha jól meggondolom, akkor körülbelül olyan 7 éve, hogy ezt bemutattuk. Először Prágában csináltuk egyébként, volt egy nemzetközi Sanzon Fesztivál, amire az Enikőt hívták, és akkor én utolsó pillanatban megtalált engem, mint zongora kísérőt, és akkor még egyszer voltunk egy évvel később ott, és aztán azóta ez a dolog így nagyon jól megy, így együtt.
Vannak meleg helyzetek ezeken az esteken?
Már hogy érted?
Például olyan értelemben, hogy ahogy én emlékszem, itt az Enikő eléggé provokálja a közönséget. Van valami olyan emlékem, hogy te úgy nézed és figyeled, és ilyenkor résen kell lenni, úgyis, mint zongora kísérő, hogy mindenhez meglegyen a... Vagy igazából csak úgy a menetrend szerint dalokat, amiket ő énekel, azt lekíséred, és milyen a te részvételed ebben az estében?
Hát egy lekísérem, az kétségtelen, de nem csak egy passzív kísérő vagyok, hogy néha még... Hát azt nem mondanám, hogy beszélek a műsorba, de talán egy kicsit több a részvételem, mint egy egyszerű zongoristájé. Egyébként az Enikő hát pillanatok alatt az ujjak köré csavarja a közönséget. Tehát egy provokációt, hogy azt nevezzük provokációnak, hogy bemegy az emberek közé, barátkozik, megjegyzéseket tesz, férfiakat elkapja, de úgy, hogy mindenki teljesen el van tőle ájulva. És hát a végén pedig elképesztő sikere van mindig ennek a dolognak. Tehát borzasztóan tud az Enikő ilyenkor a közönséggel bánni.
Ez biztosan tanulságos egy előadó művésznek, mert valahol, majd elmondom, hogy hol, de hát az is vagy. Tehát nyilván sok nagyszerű művész láttál, vagy nem is az, hogy láttál, hanem hogy közreműködtél a sikerükben. Tehát ki a legemlékezetesebb művésznő, akivel dolgod volt zongora kísérőként, akitől neked is leesett az állad? Volt-e ilyen?
Hát így most hirtelenében nem, ezen így nem gondolkoztam. Akikkel dolgoztam már együtt, akivel most is dolgozom időnként, bár most egy ideje nem találkoztunk, az a Koltai Robi, akinek van szintén egy ilyen kétszemélyes, már úgy kétszemélyes, hogy ő meg én, egy ilyen önéletrajzi kabaré estje, és akkor abba kísérem őt. Csákányi Eszterrel volt egy Kurt Weill estünk, ami a Kamrában kezdődött, akkor még volt egy 6-tagú zenekar, de a 6-tagú zenekar időnként lefogyott 2 tagúra, egy harmonika és egy zongorára, és akkor ezzel is felléptünk itt-ott, de hát ennek már jó pár éve vége van, valahogy befejeződött.
Este a Radnóti Színházba mész, megnéztem, mit csinálsz ott, hát Krizsó Szilviának van ott műsora, és akkor te annak vagy a zenei aláfestője, vagy
igen.
Színesítő eleme.
Igen, ez úgy néz ki, hogy hát most már nem tudom, hanyadik előadás van ebből. Minden hónapban egy előadás van. Én ott ülök a színpadon, a Radnótiba legbaloldalt, tehát az én szemszögömből baloldalt, a rendezői jobb oldalon, egy szintetizátornál, és igyekszem magamat hasznossá tenni, ami azt jelenti, hogy ha olyan illető van, aki szívesen dalra fakad, vagy ki is kell időnként találni valami leleményes dolgot, mindenféléket, hogy a Krizsó Szilvia együtt énekel valakivel, akkor olyan is volt, hogy kitaláltam nekik egy ilyen kis egyveleget, amiben két szólamba egymás szavába vágnak, stb. Szóval mikor több és mikor kevesebb, lehet, hogy most éppen nem olyan sok lesz a feladatom, de olyan is volt, hogy fejszámoló mutatványokat is bemutattam, például azt belekeverték a műsorba. Hát igyekszem mondom hasznosítani magam, és igazolni a létemet, hogy ott vagyok a színpadon, de azt hiszem, hogy mégiscsak kellek. Egyszerűen csak elindítani egy ilyen műsort és befejezni, egész más, hogyha valaki belecsap egy ilyen hangszerbe, mint hogyha nem csap bele, és nincs ott senki. Úgyhogy egyelőre úgy látom, hogy én ottan kellek.
Szintén közeles program a Három a Darvas című est, ahol a két fiaddal együtt szerepelsz majd. És ugye elgondolkodtam ezen, az embernek van két felnőtt fia, akkor már csak azért is direkt örül, meg szorgalmaz az ilyesmit, mert legalább találkozik a felnőtt fiaival. Ez így van? Most arról nem beszélve, hogy együtt zenélnek, vagy beszélgetnek.
Hát egyrészt az is megvan, meg ezek nagyon jó mókák szoktak lenni. Már volt egy-kettő ilyen. Az első az valamikor a Spinózában volt, három darvasos dolog, akkor a Fészek klubban is voltunk. Akkor volt egy olyan műsorunk a Spinózában szintén, aminek az volt a cím, hogy négyen voltunk, mert a Gazda Bence, a kitűnő remek hegedűs is csatlakozott hozzánk, és akkor az volt a cím a műsornak, hogy három darvas és a gazda. És ott ez a humor napja, vagy humor világnapja, nem tudom mi volt, és felkértek minket, hogy zenei paródiákat csináljunk, tehát zenei humor tárgyába lépjünk föl, és ott elképesztő mindenféle marhaságot, amit el lehet képzelni hangszerekkel, zenével kapcsolatban, ott mindent megcsináltunk, és nagyon, nagyon jól szórakoztunk.
Olvastam, hogy az egyik fiad már egészen kicsi korában pozán csinált a porszívó csövéből, és ugye elgondoltam, hogy egy ilyen családban, ahol a zene ennyire ott van, hogy még a porszívó csövében is benne van, ott valószínűleg nem lehet megúszni, hogy a gyerek az ne zenész vagy zenekörnyéki legyen.
Igen, hát mind a két gyerekemben nagyon erős a zenéhez való kötődés. A Kristóf visszafogottabb volt egy kicsit kiskorában, tehát ő nem nyilvánult meg egyből olyan egyértelműen, mint a Bence, de aztán egyszer csak mégis előtört belőle. De a Bence meg egészen kiskorában, vagy Benedek hivatalosan, egészen kiskorában, mint egy zenegép egyszerűen hát nem tudott leállni, szóval úgy dőlt, olyan volt, mint egy kis rádió, amit nem lehet elzárni, tehát énekelte a, mit tudom én, a Neotton Familia dalaitól kezdve, amit hallott mindent, és dőlt belőle, és hozzá még ráadásul ritmuskíséretet is adott a szájával hozzá, szóval az hihetetlen volt, amit ő működött, már egész kis gyerekkorában, és akkor ennek még egy része volt a pozán a porszívóból, de mindenféle más hangkeltő szerszámokkal is. Hát ő szinte nem is tudom hány hangszeren valamelyest tud játszani, tehát valahogy mindegyik hangszert érzi. Szemben velem, aki viszont nagyon egyoldalú vagyok, mert csak zongorázok, ne csak billentyűs vagyok.
De ez nem jelenti azt, hogy nem tudnál gitáron eljátszani valamit, nem? Vagy azt jelenti?
Azt jelenti, hogy semmit nem tudnék semmilyen hangszeren eljátszani. Bence még hegedülni is, ilyen népi hegedűt is megtanulta a Pintér Béla társulata miatt, vagy hogy mondjam csak, szóval ott nem tudom, egy évig hegedült, és utána olyan cifra, ilyen széki muzsikákat rittyentett elő, hogy csak bámultam.
És szoktatok családi körben kamarazenélni, vagy minek nevezzük ezt mondjuk hárman különböző hangszeren játszani?
Hát a kamarazenélésnek lehet nevezni azt, hogy időnként, főleg karácsonykor, de mondjuk más alkalmakkor is, hogyha jó kedvünk van, akkor elkezdünk ott mindenféléket csinálni. Kristóf harmonikázni szokott, elég ügyesen harmonikázik. Én is harmonikázok, de inkább elhitettem, hogy harmonikázok, mert én nem tanultam harmonikázni. Ez most nagyon jó szolgálatot tesz nekünk a Katonában, a Végítélet napja című Ödön von Horváth darabban, ahol az egyik jelenetben egy német kocsmában harmonika zenét nyújtunk, és elhangzanak ilyen dalocskák. Hol az egyik, hol a másik. Természetesen nem egyszerre harmonikázunk, hanem felváltjuk egymást.
Uh-huh. Szakmailag a fiúkkal egymásnak segítség, vagy kontroll, vagy első hallgató, vagy kritikus, vagy ilyen módon működtök? Vagy ki önállóan végzi a zenészi tevékenységet?
Mindenki teljesen önállóan végzi, de nagy az átjárás. Tehát én nagyon szívesen mindenkinek besegítek. Bencével is előfordult már, hogy valahol megakadt, vagy valami nem tudta, hogy most jó-e az, akkor megmutatta nekem, és akkor azt mondtam, hogy szerintem ott annál a résznél most oda kéne menni, és akkor azt mondta, hogy tényleg. És szóval, hogy tudunk így egymásnak nagyon jókat.
És nincs ízlésbeli különbség a nemzedékek között?
Hát olyanféle különbség, természetesen van, ugye, hát én azért mégiscsak egy kicsit a régi világot képviselem, és mindenki valami más tud. Tehát a két fiam például nagyon jó abban, amiben én kevésbé vagyok jó, tehát a stúdió technikában, meg a stúdió munkában. Tehát nekik ez, hogy stúdió, mikrofon és minden ezzel kapcsolatban, szintetizátor, mit kell csinálni a hangokkal, meg mi hogy szól. Én nem is mindig hallom ezeket a finomságokat. Én sokkal inkább hangszerehez vagyok kötve. Hát én tulajdonképpen állandóan a zongorán lógok igazából. Aztán meg voltak ilyen összmunkák, nagyon jól besegítettünk egymásnak. Hát egyrészt azt most már 3 évvel ezelőtt csináltunk egy tűzijáték zenét, ami úgy nézett ki, hogy hát aztán mit lehetett belőle hallani a nagy durogások közepette, azt nem tudom, de mondjuk a zenei anyagot azt főleg én szolgáltattam, viszont az egésznek a feldolgozásában a kisebbik fiamnak a házi stúdiójába csináltuk, és a nagyobbik fiam pedig rendkívül hasznos dolgokat rájátszott, különböző ütőszólamokat, hangszeres szólamokat, szóval ilyen nagyon jó együtt munkálkodások szoktak. De például csináltunk olyat is, hogy Dunaújvárosi Színháznak csináltuk a Don Juan Mennyasszonyai című darabot, ami sajnos nem ment elég sokszor, szerintem én szerettem, de hát ez nagyon szubjektív, és ott például megint csak az volt, hogy a kisebbik fiam, nagyobbik fiam mindenki besegített.
Ott azt hiszem, hogy 2 szerzőnév volt.
Igen. Végül is úgy futott a dolog, mert hogy a Kristóf ebben nagyon erősen belefolyt, hogy mi ketten csináltuk ezt a zenét.
Most hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk majd a beszélgetést. Milyen zenét hallgatunk?
Ez a zene, amit most hallunk, ez a Bereményi Géza által rendezett és írt Eldorado című filmben. A film úgy indult, hogy egy nagy piacos jelenet van, ahova én egy úgynevezett piac szimfóniát akartam csinálni, ami lett volna valami 10 nem tudom hány perc, de aztán végül ez megrövidült, úgyhogy annak is csak egy részét, egy 4 perces részét fogunk most meghallgatni.
De ilyenkor nem lehet ezt egyszerűen megvágni 4 percre, hanem újra kell csinálni 4 percben, nem? Így képzelem.
Hát ez úgy van, hogy itt különböző részek föl lettek véve, és azok össze lettek rakva egy ilyen hosszabb. Állandóan fejlődik a dolog zenekarilag is, hogy elkezdődik lent, aztán egyre dúsabb és vastagabb, és a végén egy. Na most hát ez persze nem jön ki úgy a filmbe, hiszen a filmben állandóan lehalkul a zene, mert dialógok vannak, beszélgetés meg egyéb. De az ember azt csinálja ilyenkor, egyébként a Nino Rotának is vannak olyan lemezei, amin rajta van a Nino Rota zene, de úgy nem hangzik el a filmben természetesen, hanem egy suite formájában, vagy nem is tudom milyen formában, a zenék ki vannak véve, ahogy föl vannak véve, és úgy meg vannak örökítve. De a filmben mindig másképpen használódik. Most ez, amit mi hallunk, ez az eredeti formája, az eredeti felvétel.
Egyébként ez nem bosszantó, hogy az embernek ott van egy zenéje, és egyszer csak rábeszélnek, és nem hallom?
Hát nyilván a Wagner az nem menne bele ilyen kompromisszumokba, hanem az még azt se hagyná, hogy 3,5 óra zenélésben még belefilmezzenek, de hát az alkalmazott zenész az végül is azt csinálja, hogy amire szükség van. Ez nem is egy rossz érzés egyébként. Szokták tőlem kérdezni, hogy hát miért nem csinálok olyat, amit saját magamnak csinálok, és tulajdonképpen nekem nagyon tetszik az, hogy egy dologba benne lenni, és egy részfeladatot ellátni, amit esetleg megmondanak, hogy mit szeretnének. És az ember hát kicsit úgy nem művészet mondjuk csizmát csinálni, vagy cipőt csinálni, de ott is az ember valamilyen igényeknek eleget tesz. És ezt esetleg valami művészi formába teszi, akkor egy jó érzése lehet az embernek.
Az alkalmazott zenész. Na, akkor hallgatunk egy kis Eldorádót. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután. Darvas Ferenc a vendégem, akiről nekem tulajdonképpen a legerősebb emlékem az, hogy egyszer régen egy országos színházi találkozón Szegeden, valami kibelezett házban, ahol a fesztiválklub működött, ő valami emeleten vagy valami magaslaton ült egy zongoránál, és játszott. És ez az egész alap hangulatát megadta a fesztiválnak, ahogy én erre emlékszem. És szerintem reggelig, meg hajnalig, meg egy hétig egyfolytában játszottál. Meddig tudsz te egyhuzamban játszani?
Én még nem próbáltam ki igazán, alkalomtól függ. Tehát voltak ilyen nagyon hosszú zongorázások. Hát ugye mindig a banketteken, tehát a premier utáni banketten szokott ez úgy bejönni, és hát ez olyan, hogy az ember elkezd játszani, ugye az ember fejébe millió dallam van, tehát a régi táncdaloktól kezdve operettek, fúvós zenekari indulók, tehát minden, ami az embernek a fülébe úgy belekerült, és amit nagyon szórakoztató módon lehet játszani, tehát nem tartozik a legmélyebb és a legmagasabb kategóriába, de igen jó kedvet tud csinálni, és erre nekem nagyon erős a hajlamom, és én ilyenkor borzasztóan el tudom magamat engedni, és nagyon élvezem azt, hogy eljátszom azt, hogy 2x2, néha 5, vagy mit tudom, mint bármi mást. És hát volt olyan, most emlékszem egy ilyenre, amikor az Ibusár című darabnak volt Komáromban, vagy Komáromban volt egy bemutatója, és akkor utána olyan sokat zongoráztam, óriási nagy buli volt, hogy onnan már egyenesen a vonathoz mentünk. A vonat az ment, azt hiszem 16:30, vagy nem tudom mikor, és csak vigyázni kellett, hogy lenekésse az ember egyik számmal, hogy tehát valahol véget kellett vetni a dolognak.
Most akkor ez a te életedben teljesen összefolyik, hogy játszol és énekelsz dalokat, amikor dolgozol, amikor van egy munka véget ér, amikor elkezdődik, amikor folyik, és amikor kikapcsolódsz és szórakozol és mulatsz, akkor is ugyanezt történik, hogy ülsz a zongoránál és énekelsz kuplékat, vagy...
Hát van...
Nem is tudom.
Vannak azért más kikapcsolódásaim is, például az, hogy én versenyszerűen pingpongozok most is, asztali teniszező vagyok. Hát nem rettentően eredményesen, de azért egy Budapest 1A nevezetű viszonylag erős mezőnyben a Postás nevű csapatban játszom, és hát ez nagy szórakozás jelent. Ez
végig kísértem. És akkor ott te vagy a nagy öreg a csapatban?
Nem, mert nálam még ketten idősebbek is. És egy fiatal van. De hát ez a pingpongozás végig kísérte az egész életemet, tehát 13 éves korom óta vagyok igazolt versenyző, úgyhogy most már nem is tudom hány éve, nagyon régóta. És hát az mindig egy iszonyatos nagy szenvedély volt, és rettentő szórakozás. Tulajdonképpen az első időben, ilyen 14-15 éves korom körül semmi nagyobb szórakozást, beleértve a zenét, se tudtam elképzelni, mint azt, hogy pingpongozni.
Hát azért ennyi idő alatt azt már nagyon jól lehet tudni pingpongozni, az biztos. Ilyen. Mert a pingpong az valahogy az rutin, meg tapasztalás is, azt gondolom.
Meg tehetség. Tehát mindenkinek megvan egy bizonyos szint, ameddig az én tehetségemből erre futotta. Mondjuk nyertem főiskolai bajnokságot, igaz, hogy nem nagyon erős mezőnyben, meg játszottam NB1-be, de mindig kiesett az a csapat, ahol én már játszhattam. Úgyhogy, de hát ez régen volt, régen, fiatalságomban.
Na most visszatérve a zongorázáshoz, tehát ennek nagyon sokféle módját műveled, például ha valaki egy némafilmből akar valami programot csinálni, akkor jellemzően téged hívnak oda, hogy a némafilmet zongorán kísért. Ami egy olyan is, mint a többi feladat, meg gondolom más is. Szereted egyébként a némafilmet, mint műfajt, mint néző?
A némafilmmel úgy kerülök mindig csak kapcsolatba, hogy játszom alatta, különben nem nézek némafilmet. Hát ez egy nagyon nagy szórakozás, és itt az ember borzasztóan bedobhatja az improvizatív képességét, hogyha van. És hát, hogy is mondjam csak, egy idő után az ember nem gondolkodik azon, hogy mit játszon és miért játszon, mert nincs rá idő. Tehát improvizáció, és nagyon gyorsan kell reagálni mindenre, ami történik. Stílusát tekintve úgy tulajdonképpen a 19. század, tehát a romantika, de néha becsúsznak korábbi, de tulajdonképpen már meglevő műzenei elemeket használ az ember teljesen ösztönösen. Tehát mit tudom én, a legkülönbözőbb emberi indulatok, a rémület, a reménység, a boldogság, a szerelem, stb. Arra tulajdonképpen már az évszázadok folyamán kialakultak bizonyos zenei klisék, amiket az ember öntudatlanul felhasznál, és akkor a legjobb az egész, ha nem is veszem észre, hogy én most zongorázok. Tehát gyakorlatilag a filmmel egybe folyok, és semmi más nem látok, csak a filmet látom, és közben azt, hogy én ott játszom, azt nem is veszem észre. Ha észreveszem, elkezd a dolog tudatossá válni, amitől le is tud állni időnként, illetve meg tud zavarodni az egész.
De akkor hol van ez a zene, a fejedben vagy a kezedben?
Ez az emlékeimben van, tehát előjön, ebbe van Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, minden, amit az ember hallott, és összejön. De néha a Gershwin is belejön, például amikor kísértem a nyitott műhelyben, talán egyik legjobban sikerült kísérés volt, szerencsére ezekből sokat rögzítettek, és utána ezeket ráraktuk a filmre, ami azért érdekes, mert a filmnek így lett egy olyan zenéje, amin közönséghang is van. Tehát taps vagy röhögés, meg ilyesmi. De például a Harold Lloydnak az a híres filmje, amikor lóg az óramutatón, a felhők arculón, hát amikor azt kísértem, akkor abban mindenképpen belejött a Gershwin. Hát nem lehetett, a 20-as évek Amerikája annyira adta magát. De amikor a Szent Johannát kísértem, azt a nagyon híres Dreyer féle 20-as évekbeli némafilmet, Kolozsváron volt egy ilyen vetítés, akkor meg barokk zenét játszottam. Tehát, hogy nagyon erősen meghatározza az embert a látvány és a kor. Persze csalók az egész, hiszen a Szent Johanna idejében nem volt még barokk zene, de ez megint egy olyan csalás, amit az ember másképpen vesz le, amikor nézi a filmet, akkor nem gondolkodik 100%-os hitelességben, mert akkor az egész kutba esne.
Hamarosan majd a zenéből fogunk hallgatni, amit hoztál, filmzenét hoztál.
Igen.
Van olyan rendező, aki film vagy filmrendező, amire úgy vágynál, hogy vele dolgozni, vagy az ő filmjén? Tehát van-e olyan filmélményed, ami abban muzsikusként kelt benned vonzódást, hogy milyen szép lenne ezt a zenét nekem csinálni ehhez a rendezőhöz, vagy ehhez a filmhez?
Ilyesmi nincsen. Én hálásan vettem tudomásul, hogyha valaki rám gondolt, mert azért
elég
olyan sokan
gondoltak rád azért.
Hát talán, most nem számoltam össze, talán, hogyha 30 játékfilmnek megcsináltam a zenéjét, ebből sok volt a Bereményi Géza.
Ez gyakorlatilag az összes Bereményi.
Igen, kivéve ugye? Az utolsót, a Széchenyit, mert az első három filmjének csináltam én a zenéjét, Molnár Györgynek csináltam zenét, Deák Krisztinának csináltam. Most így hirtelen lehet, hogy ki is felejtek még másokat. Én tulajdonképpen az a zene, ami nagyon közel áll hozzám, és ami nagy hatással volt rám, az a Fellini filmeknek a zenéje, tehát a Nino Rota, ami ilyen kicsit bohókás, bohócos, cirkuszos, játékos, tehát amiben ugyanakkor meg nagyon erős nosztalgia is van. Tehát időnként majdnem szomorúnak hat, pedig nem szomorú, csak egyfajta, hogy is mondjam, nem jut eszembe a megfelelő kifejezés, amikor egy zene kicsit fájdalmas, fájdalmasan nosztalgikus. De a Nino Rotánál ilyesmi nagyon sokszor van, az Amarkordban is, meg máshol. És én tulajdonképpen ösztönösen, nem is gondolkoztam rajta, de sokszor Nino Rotára emlékeztető dolgokat csináltam, annyira, hogy el tudnám adni egy-két Bereményi film zenémet, el tudnám adni úgy egy társaságba, hogy azt mondanám, hogy ez Nino Rota. És nem is tudnák azt, hogy ez nem az volt.
Akkor hallgatunk egy kicsit. Thank you. Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Darvas Ferenc a vendégem, ő hozta a zenét. Mi volt az előző szám, amit hallottunk?
Az előző szám, ezt én nagyon szerettem, meg a filmet is szerettem, de nem nagyon tudnak erről a filmről. Spyer Robert rendezte, és az volt a címe, hogy Bukfenc. De nem igazán játszották, tudomásom szerint. És ez egy franciás környezetben játszódó századfordulós 20. századra, tehát nem a mostani századforduló, hanem 100 évvel ezelőtti, és az volt az érzésem, hogy valami ilyesmit kell csinálni.
Azt olvastam egy fél mondatban, így tudattad a nyilvánossággal, hogy te még soha egyetlen felkérést sem utasítottál vissza. Ez így van?
Egyszer-kétszer előfordult. Rádiójátéknál volt olyan, hogy azt mondtam, hogy jaj, nem is egy, azt hiszem két esetben volt olyan, hogy az egyik esetben azt gondoltam, hogy ez nagyon olcsó, a másik esetben meg azt gondoltam, hogy nem elég szellemes. Most már nem tudom, hogy nem lennék mostanában ilyen finnyás, mert annyira sok munka mostanában nincs. Akkoriban volt egy időszak, amikor az embert úgy elhalmozták mindenfélével, meg fiatalabb is voltam. Most úgy vagyok, hogy egyszerűen a csinálás véget, a munka véget, hogyha nem valami katasztrofális dolog, de az általában ritkán szokott, vagy nem szokott lenni, akkor én nagyon szívesen csinálom azt, amit tudok.
Hát úgy képzelem, hogy ha eljutnak hozzád, akkor már túl vannak a katasztrófa lehetőségek. Szóval
vagy hogyha hozzám fordulnak, akkor esetleg valamit, olyasmit várnak tőlem, amiről tudják, hogy én inkább meg tudom csinálni. Tehát megint csak egy játékosabb, bohókásabb, szubjektívebb, kicsit naívabb, esetleg gyermetegebb vagy gyermekibb dolog. Nem feltétlenül az úgynevezett ilyen artisztikus, avantgárd, ilyen szubkulturális, meg egyéb dolgok. Bár meg kell mondanom, hogy nagyon sok olyan rendezővel volt dolgom, aki ilyesmit csinál, és mégis valahogy hozzám fordult. Például Gál Erzsi, akinek nagyon sok színpadi produkciójához, vagy többhöz csináltam zenét még annó.
Most amikor a Zeneakadémián zeneszerzőnek tanultál, és hát egyetlen szimfónián sem próbáltál rátukmálni a tanárokra, hanem akkor is már így táncdalfesztiválra neveztél számmal, meg musicalt, meg zenés darabokat írtál volna, akkor téged különcnek és komolytalannak tartottak a nagyon ambiciózus művészek, akik akkor ott tanultak vagy tanítottak?
Tanárom nagyon sajnálkozott rajta, amikor megtudta, hogy én a táncdalfesztiválon elindultam. Nem szörnyűködött egyébként senki azon, hogy én ténylegesen nem tudtam a Zeneakadémián úgynevezett épkézláb, úgynevezett komoly zenei művet összehozni. Petrovics Emil ezt nagyon jó fölismerte, ő maga is egyébként értett a szórakoztató zenéhez, és tudta művelni, és azt hiszem fiatalkorában tán csinálta is. És ő javasolta azt, hogy amikor hallotta, hogy én már ugye vizsgáztam volna, már diplomáztam volna, és hallotta, hogy én az Operettszínházban a Lóvátett lovagok című Shakespeare darabhoz csinálok zenét, ami hát nem musical, de egy ilyen zenés játék és a musical között volt. 24 éves voltam akkor. Én voltam a legfiatalabb Operettszínházi szerző szerintem a Fényes Szabolcs óta, mert hogy nem szoktak ilyen fiatalon ott debütálni. És azt javasolta Petrovics, hogy miért ne lehetne ez az én diplomamunkám. Úgyhogy a tanár urak kivonultak az Operettszínházba, és helyet foglaltak, és megnézték az előadást. Úgyhogy így kaptam meg a diplomámat.
És játszották azóta esetleg?
Nem, többet nem játszott. Illetve játszották, mert egy német rendező megnézte, egy NDK-s rendező, akinek nagyon tetszett, és akkor egy pár évvel később, ez 70-ben volt ez a bemutató, és akkor 73-74-ben Dresdában is eljátszották, német fordításba, a Eidám nevezető híres német fordító és kiadó lefordította németre, és akkor ott előadták, de aztán többet soha.
És ott voltál a premiéren, és meghajoltál?
Sajnos nem voltam ott a premiéren, ez jellemző, rám jellemző hülyesség egyébként, hogy voltak ilyen pillanatok, amikor fellázadni látszott fogadtam az ellen, hogy én csak szórakoztató, vagy hát nem azt mondom, hogy a legszórakoztatóbb útszéli értelemben szórakoztató, de mégiscsak ilyen mulatságos, és az embereket megmozgató és vidámmá tevő, vagy szórakoztató zenét csinálok, és akkor arra gondoltam, hogy igen, itt volna az ideje, hogy most végre megkomolyodjak, és akkor voltak ilyen időszakok, és akkor tényleg el is utasítottam egy-két munkát azzal, hogy aztán kiderült egy pár év múlva, hogy ettől egyáltalán kutyából nem lesz szalonna, ettől nem leszek úgynevezett komoly zenei szerző, amit egyébként egy álmom, egy nagyon jellegzetes álmom volt, amiben nagyon jól látható a viszonyom a úgynevezett kortárs zenével. Azt álmodtam, ez vágyálom is volt, de a dologban van valami szarkazmus is, azt álmodtam, hogy a rádiónak a pagodájába, vagyis ott az előcsarnokban álltam, és írtam egy művet 5 trombitára, egy kortárs művet, soha nem tudnék ilyet csinálni egyébként valóságban, és a kottákat tartottam a kezemben, és a trombitások kapkodtak utána, de én nagyon gonoszul, iszonyú magasan tartottam a kottákat, hogy ne érjék el, és ugráltak, hogy elérjék, és arra emlékszem, hogy a mű hallgathatatlan volt. Szóval körülbelül ebben nagyon sok minden kifejeződik, hogy vagyok én a egyes kortárs dolgokkal, nem mindennel.
És mi lehet aztán a Táncdal Fesztivállal?
A Táncdal Fesztiválon Mázlink volt, a Tardos Péter szövegíró volt, aki engem felkarolt, és nagyon sokat segített nekem. És hát ott ugye a Táncdal Fesztiválon mindig az előadók vitték be a döntőbe a számokat, mert az előadóknak volt a fesztiválja. És mivel a Kovács Katit megkaptuk véletlenül, mert a Kovács Kati visszaadta azt a számát, vagy átcserélte, valamilyen nem tetszett az a szám, amit kapott, és úgy átosztották a mi számunkat, és a Kovács Kati, aki egy nagy énekes volt, bevitte a döntőbe. Az volt a számnak a címe, hogy Szerelemben soha nincsen igazság.
Szerelemben soha nincsen igazság.
Igen, ez volt az én számom a Táncdal Fesztiválon 69-ben talán, de nem emlékszem már pontosan, hogy mikor.
Na hát ezt örülök, hogy ezt így most lelepleztük. Igen.
De slágert nem tudtam csinálni. A sláger csinálás az egy másfajta dolog.
Na és aztán jött a színház, és valahogy én úgy látom az utóbbi, hát már jó ideje, hogy az egy dolog, hogy zenéket csinálsz a színházban, de valahogy kialakult egy olyan gondolat, hogyha egy darabban van egy zongorista, vagy egy zenész, akkor arra van egy emberünk, és ez Darvas Ferenc lesz, aki azt a zongoristát ott a zongoránál el is játsza majd. Tehát, hogy tulajdonképpen ez 95, azt néztem, hogy 95-ben, az RS9-ben a Daisy című darabban, amire én emlékszem, mert láttam, ott a zongorista, és aztán voltál Lila Ákászban, ott is játszik zongorista, és így eljutottunk a legmodernebb korig, amikor is te főleg a Bagosi László rendezésében már komolyan szerepelsz.
Igen.
Létezett benned ez a fajta ambíció színpadon színészként domborítani, vagy ezt így a helyzet hozta végül is?
Ezt a helyzet hozta, őszintén szóval nem gondoltam volna én se, de a Bagosi se gondolta azért engem, hogy keményen megkasztingoltak a Mácsaival, hogy én erre alkalmas leszek, mert Bagosi lehet, hogy azt gondolta, hogy amint meglátom a közönséget, rögtön megfutamodom, és fölveszem a nyúlcipőt. De aztán kiderült, hogy jól elrejtett és leplezett exhibicionizmusom volt, ami aztán annyira kitört, hogy amikor utána a következő darabba, Viharba már rendes szerepet osztott rám a Bagosi, Gonzáló az öreg tanácsos vagyok, akkor már előállt az a helyzet, amit a szegény Vallai Péter barátom mondott egy másik barátunkra, akire azt mondta, hogy aki nem volt színész, de elkezdett játszani, és azt mondta, hogy ha egyszer színpadra lép, úgy kell majd levakarni róla. Úgyhogy Bagosinak azért nehéz a helyzete, mert olyan magasra tette a lécet azzal, hogy Shakespeare-be szerepeltetett, hogy ezek után az étvágy, ami felébred bennem, az jogosan követeli a... ugye az ember mindig magasabbra és magasabbra tör, úgyhogy...
Szerepet követel a Bagositól?
Hát nem, hanem, hogy hát ő ezek után már csak egy harmonikást tudott nekem nyújtani a Katona József Színházi produkció végítéletben. És hát ugye az ember azt gondolná, jó, hát itt vagyunk, hát akkor törekedjünk továbbra. Sőt, még a Gálfi Lacival is viccelődtem, amit ő mindig szokott szokott idézgetni, nagyon ulat rajta, hogy hát mondtam neki, hogy vigyázom, mert azért titokban megtanulom a Prosperót is, mert ki tudja, hát ha egyszer úgy adódik. Ezt ő szokta emlegetni.
Mondta nekem egy kiváló színész, hogy a vihar előadásban maga az egyik legjobb szereplő vagy színész, és hogy tulajdonképpen azért is van ez szerinte, mert ez a szerep, amit maga játszik, ez a, hogy hívják, Gonzalo?
Gonzalo,
hogy ez egy színésznek az úgy nem szerep. Tehát, hogy azt gondolná, hogy ez nem keltene benne ambíciót, meg kedvet, mert hogy az egy rossz szerep, meg nem szerep, és egy ilyen ember kell, aki oda bejön, és a maga rácsodálkozásával eljátszik egy ilyen szerepet, amit senki nem venne annak. Akkor ez egy nagy találkozás volt így ezzel a szerepléssel?
Ebből a szempontból igen. Hozzá kell tenni, hogy az a négy ember, aki partra kerül, tehát az Antonio, a Sebastian és a
Ugye, mert ezek annyira olyan figurák, hogy az ember nem tudja, nehezen tudja megtanulni a nevüket.
És egyik sem igazából egy színész számára olyan nagy ajándék, hogy azt mondja, hogy húha, fenekét a földhöz veri, hogy megkapta azt a szerepet. Viszont én talán azért különleges az én helyzetem, mert ebben a darabban csupa gonosz ember van, nagyon sok a negatív figura. Még maga a Prospero sem egészen
egyértelműen pozitív.
És egyetlen figura van, ez a kedves, kicsit naív, kicsit bolondos öreg úr, ez a Gonzalo, aki tényleg egy jó ember. Nincs benne semmi olyasmi, amire azt lehetne mondani. Tehát egy ilyen pozitív, tiszta figurának lehet mondani. És mivel a Bagosi azt nézte ki belőlem, lehet, hogy tévesen, hogy én ilyen vagyok a magánélet, illetve ilyen vagyok valójában, ő azt gondolta, lehet, hogy van benne valami, de nem biztos. Ezért azt gondolta, hogy ez egy jó találkozás lehet.
És ez bevált. No, mi lesz a harmadik zene, amit meghallgatunk?
A harmadik zene megint Bereményi Géza, de már a harmadik filmjében, amit az utolsó közös munkánk volt, aminek az volt a címe, hogy A turné. Én nagyon szeretem ezt a filmet, és az az érzésem, hogy ez talán méltatlanul elfelejtődött, vagy nem tudom, nem felejtődött el. Szerintem ez egy nagyon, nagyon jól megírt, és nagyon mulatságos, jó kis vígjáték, és hát ebbe nagyon ki is tudtam magamat élni, egy csomó olyan zenei pillanat. Ez, amit most hallunk, ez is egy kicsit Nino Rotás egyébként, mert egy nagy trombita szóló, és ebben is őrületes nosztalgia van. Az a címe, hogy hogyha címet adnék neki, akkor azt mondom, hogy a Bon Vivant álma. Thank you.
színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Szombat délután Darvas Ferenc a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Azt nem tudom, hogy Pintér Bélának csináltál a zenét, vagy igazából ott az alkotói stábokban keverik a darvasokat.
Nem, ott csináltam.
Csináltál?
Csináltam tényleg. Uh-huh. Hát ha csinálásnak lehet nevezni, ott tulajdonképpen a Bélának
Korcsula?
Az a horvát darab volt, most nem jut eszembe, mert nekem fura címe van.
A Korcsula.
Igen, így
az,
van.
Igen.
Ott, hát ha a Bélának csinál az ember zenét, akkor egy kicsit a Béla jobb keze kell, hogy legyen, mert a Béla nagyon tudatosan, borzasztóan tudja, hogy miket különböző popszámokból, meg klasszikusokból, meg barokkból, Bachból, ebből, abból nagyon szépen össze tudja állítani azt, hogy, és akkor azt kell egy kicsit megfejelni. Persze néha azért abba egyéni dolgokat is bele lehet vinni.
A Zöld 9-es című darab, amit a Víg Színház mutatott be, és a fiat készítette a zenéjét, ott nem érezted úgy, hogy ennyi ez nekem való lett volna?
Nem, ilyesmit nem éreztem, sőt, hát annak örülök, hogy a Benedek fiam, vagy Bence fiam, miután a Vesztegzár a Grand Hotelben megcsinálta, hogy még egy újabb munkát kapott. Én nagy örömmel fogadom, hogyha gyerekeim minél többet, több mindenfélét csinálnak, hiszen én már éppen eleget csináltam.
Most az utolsó blokkban vagyunk, és így lövöldözök ilyen kérdéseket.
Jó, jó.
Ha most lenne itt egy zongora, akkor leülnél, és akkor összeadnál a zongoránál, nem összeadnál, hanem megszoroznál nekem 2-4 számjegyű számot a zongoránál. Ugye?
Igen, azt megtud. Ha kéred, akkor én azt megcsinálom.
Nem, én ezt nem kérem, csak arra vagyok kíváncsi, hogy ahhoz tényleg kell a zongora, tehát van-e a 4 számjegyű számok összeszorzásában bármi szerepe a zongorának, tehát hogy mondjuk a valamelyik billentyű az egyes, vagy igazából ez csak egy játék és egy forma, mert a fejedben zongora nélkül csinálod az egészet.
A fejemben is zongorával csinálom, mert tudnélik, hallom közben a billentyűk, a leütött billentyűket belső hallással hallom, ami a zenészeknél szokott lenni egy belső hallás, és segít bizonyos lépéseknek a végrehajtásában. Tehát azt mondhatnám, hogy egy billentyűs ember, tehát egy zongorista, meg muzsikus ember, ezzel a módszerrel könnyebben boldogul, mint hogyha nem zenész ember. Tehát én amikor, ha most leírnál nekem 2-4 számot, akkor egy kicsit nézegetném, és kb. Egy fél perc múlva megmondanám a végeredményt, de közben bennem szólnak a hangok. Az segít engem.
Zerei hangok?
Egyszerű fehér billentyűk. Tehát az, amikor a macska végigmegy a zongorán, uh-huh. és leüt bizonyos hangokat, körülbelül ilyen C, D, E, F, G, A, H, C, fönt egy D, lent egy H, ez az egész dolog, és ebben csinálom én a... Itt van egy szisztéma, amit most bonyolult lenne elmesélni, mert nem biztos, hogy megértik, de a lényeg az, hogy minden hangot megfeleltetek, minden zenei hangot megfeleltetek egy számnak, és uh-huh, akkor...
Igen, tehát a más
és közben hallom uh-huh. azt a dallamot, amit a számok kiadnak.
Tehát igen? Tulajdonképpen egy kódta papírra föl lehetne írni,
persze, nagyon
egy,
egyszerűen.
1-4-5, igen.
Igen, uh-huh. igen.
És ez egyfajta szórakozás neked szintén. Tehát ez nem csak mutatvány, hanem így a saját kedvedre is, mert mint olvastam, esztétikai élvezetet okoz egy szorzás, vagy szerez.
Igen, egy időben különösen a számokkal való játszadozásban rengeteg örömet leltem. Matematikailag tökéletesen képzetlen vagyok, tehát semmit nem tudok matematikából. Egyetlen egy dolgot tudok, hogy ezzel a 10-es számrendszerben, ezzel a 10 számjeggyel, mint 10 üveggolyóval, vagy 10 építőkockával játszani lehet. Tehát a dologban a játékosság fog meg. Sőt, hát föl is ajánlották nekem, hogy írjam le ezeket a dolgokat, és akár még ki is lenne adva, de hát nem tudtam még egyelőre odáig eljutni, hogy ezeket leírjam.
A számok a barátaid, ezt lehet mondani. Azt hiszem.
Igen, tehát unalmas perceimet nagyszerűen, és nincsenek unalmas perceim, vagy főleg akkor, amikor ezeket kitaláltam, órákon keresztül bolyongtam, sétáltam, és ahelyett, hogy csak bambán néztem volna magam elé, és nem jut semmi eszembe, remekül elszórakoztam azzal, hogy ha négyest megszorzom a héttel, akkor a... És nagyon exakt az egész, tehát azok a lila, rózsaszínű dolgok, amik az esztétikai dolgoknál bejönnek, hogy így is lehet, úgy is lehet, amúgy is lehet, ez az egyértelműsége, hogy a számok a hetet négyel megszorzom, abból mindig 28 jön ki, stb. Stb.
Azt remélem, hogy nem tévedek, de úgy rémlik nekem, hogy évekkel ezelőtt olvastam egyszer egy interjút veled, ezt most nem találtam meg, tehát csak az emlékeimre hagyatkozom, amiben az volt benne, hogy te minden este a kedveseddel játszol egy Scrabble partit.
Igen, igen.
Egy ilyen játék a betűk kell jellegűzni. És ez a mai napig így van?
Ez a mai napig is így van, és hát igen, ezen rettentő jól szórakozunk. Alig-alig, ha elhagyjuk, akkor annak valami különleges oka van, lehet, hogy betegség, vagy mit tudom én, vagy utazás, vagy nem tudom mi, de ha normálisan tudunk találkozni este, akkor biztos, hogy játszunk egy partit.
És nem szoktatok veszekedni közben? Tehát, hogy úgy értem, hogy a játékban nem állnak el. Tehát megfelelő egy nap lecsengetésének, ezt most azért kérdem, mert mi is szoktunk otthon kérdni, de mi meg tudunk sérteni, hogy te most elvetted azt a jó háromszorozót, miközben én jobban tudtam volna oda. Tehát azért végül is ilyen veszekedés forrás, vagy igazából nincs, mert itt ez egy...
Minimális konfliktust jelent az, hogy egyszerre ne két ember nem nyerhet egy ilyen partiban. Tehát vagy az egyik nyer, vagy
igen,
a másik. Ennek következtében a leosztás az, hogy az egyik
igen.
Az vesztes lesz. Minimális konfliktust azért okoz, mert az, aki vesztett, az egy kicsit bánatos ezen. Bánatos, de ugyanakkor nincsenek benne indulatok a győztessel. Még talán egy kicsit, én bennem néha még az is van, hogy... ami nem egy szerencsés versenyzői adottság, voltam már úgy, főleg persze edzésen, hogy örültem, hogy a másik nyert, mert láttam, hogy mennyire akar nyerni. Ez pingpongban volt már ilyen. De azért igyekszem a Scrabble partikban, ha lehet, akkor igyekszem nyerni.
Van egy olyan benyomásom rólad, hogy olyan, hogy nem is tudom, hogy talán nem ebben a, nem ez a kor a te ideális korod most, nem a életkorodra, hanem hogy gondoltál már arra, hogy egy melyik századba, vagy másik századba, vagy hova lett volna jobb születni, vagy jó, vagy te oda születve, hova születtél?
Nem tudom, valamelyik híres ember, nagy ember, lehet, hogy a Karinti volt, nem tudom, mondta erre azt, hogy amikor azt kérdezték, hogy mikor szeretne élni, és azt mondta, hogy most, hogyha hagynának. Tehát én a lehető legjobb pillanatban élek egyébként, mert nekem az, hogy megértem a számítógépes korszakot, az a legnagyobb ajándék, amit el tudok képzelni. Tehát egyszerűen azt mondom magamban, hogy sajnálom azokat, akik picit hamarabb születtek, és erről lemaradtak. Tehát azt mondom, hogy remek, ez, ennek így kellett lenni. Nem tudnám elképzelni az életemet számítógép nélkül.
És nem eszi fel az életedet? A számítógép? Tehát nem, mondjuk az ember, amikor így későn kap egy ilyen dolgot, mint a számítógép, akkor hajlamos így túlságosan átadni magát neki. Ez a veszély téged nem fenyeget? Tehát számítógép elvonást azt azért kibírnád, vagy kibírod?
Sokkal egyszerűbben tudom, ugye engem elsősorban a zene érdekel.
Én gondolom, igen.
És hihetetlen gazdagság, és szóval egy hihetetlen előny az embernek, amikor pillanatok alatt az egyik korból a másikba kalandozhat a számítógép jóvoltából, és hát nem tudom, hogy hány könyvtáras sétaút, és beiratkozás, és ki, stb. Kivétel. Mikor azt mondom, hogy akkor meg akarom ismerni ennek a zeneszerzőt, mit is írt ez? Aha, írt egy olyat. Na, hallgassunk bele, véletlenül ott van, föl van rakva. Igen, de akkor van egy utalás, hogy ezt ő nem tudom honnan, kitől tanulta. Megnézzük, hogy kitől tanulta. Annak is ott van. Tehát hülyeségekre is lehet persze, mit tudom én, hogy valaki azt akarja megnézni, hogy hogyan csuklottak, vagy böfögtek, mit tudom én, XY, vagy valakinek a kedvenc kengurúja, vagy mit tudom én, micsoda, akkor biztos, hogy talál ilyet is a számítógépen, de ha a okos dologra használja az ember, akkor hát engem borzasztóan feldob. Szóval hihetetlen öröm nekem az, és mondom, hálás vagyok. Tehát ha megkérdezed, hogy mikor szeretnék élni, akkor azt mondom, hogy most ebben a pillanatban. Lehet, hogyha még fiatalabb lennék, akkor esetleg jobb volna, de akkor éretlenebb lennék, mert bizonyos dolgokhoz most jutottam el 61 néhány éves koromba, amik ott voltak előttem egész életemben, és nem vettem észre őket, mert hiányzott nekem az a kor, ami... Szóval fura módon minden úgy jó most pillanatilag, ahogy van.
Akkor ebben maradunk.
Igen.
Ez így jó lesz nekünk. Köszönöm szépen Darvas Ferencnek, hogy eljött. Az Ahol hely van színházi belépő című műsorban beszélgettünk. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra!